Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Mivel nagyon kevés idő áll rendelkezésre, ezért egyből a dolgok közepébe fogok vágni. A témám, amiről fogok beszélni, az a Galata levélnek a harmadik fejezete lesz, azon belül is a 6-tól a 14. versetig. Ha végignézzük a Bibliánkban ezt a részt, akkor azt látjuk, hogy nem találunk egyebet, vagy főként, amit ott találunk, nem más, mint az idézetek. És nagyon gyakran ezeken az ószövetségi idézeteken átugrunk, úgy gondoljuk, hogy nem is fontosak számunkra, hiszen nem Pálnak az autentikus szavait tartalmazzák, hanem egy ilyen idézetgyűjteményt. Olyannyira, hogy mi keresztények ezeket a részeket teljesen figyelmen kívül hagyjuk. Nagy meglepetésemre tudjuk, hogy a pápai audienciák most éppen a Galata levélről szólnak, és kerestem, hogy a Szent Atya mit szól ezekhez a versekhez, de még ő maga is ezt a részt kihagyta, úgyhogy most szentszéki bölcsességekkel nem tudok senkit se biztatni, úgyhogy magára a szövegre kell, hogy rátekintsünk. Az előadásnak a következő lesz a menete, három részből fog állni. Először is röviden megvizsgáljuk, hogy mi is ezeknek az ószövetségi idézeteknek a szerepe. Miért volt fontos az Pálnak, hogy ezeket az idézeteket használja? Miért nem volt egyszerű bemutatnia azt, amit mondani akar? Utána megvizsgáljuk ennek a résznek a bizonyítási eljárását, és végül külön fókuszálunk az idézetekre, és főként azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy Pál mennyire követte a korabeli technikákat, mennyire tért el ezektől, és mennyire volt egyedi. Lássuk tehát az első pontot, az ószövetségi idézeteknek a szerepét. Először is el kell mondanunk, hogy az ószövetségi idézetek szükségesek voltak. Ennélkül Pál nem tudta volna bemutatni az argumentumát, két szempontból is. Először is a zsidó exegézis szempontjából, hogyha a zsidó keresztényeket, úgymond a vita partnereit, hiszen tudjuk, hogy Galatában éppen ez robbantotta ki a feszültséget, hogy zsidó keresztények a zsidóságnak a szerepét jobban hangsúlyozták, ha őket meg akarta győzni, akkor a zsidó exegézis technikáját, a Midrás Talmud, ami részben későbbi, de ezeknek a gyökere már a II. Templom korában is megtalálható, kellett használnia, és jól tudjuk, hogy ez a technika abból állt, hogy különböző ószövetségi idézetek alapján próbálták egymásra vonatkoztatva az írásnak a szövegét és az értelmét megérteni. De nem csak zsidó szempontból volt fontos az idézet egy bizonyítási eljáráskor, hanem a görög retorika szempontjából is, hiszen a paradigmata, vagy az exemplá, vagy magyarul a példák nagyon fontos szerepet töltöttek be. Csupán egyetlen egy autoritást szeretnék idézni, Arisztotelészt, aki azt írja, hogy a példák leginkább a tanácskozó, deliberatív beszélők számára alkalmas, ugyanis a múlt vizsgálata révén, amit istenítünk, ítéljük meg a jövőt. Tehát egy sikeres érveléshez szüksége volt Pálnak arra, hogy a múltból példákat hozzam fel, és ez a példa az ő számára az Ószövetség volt. Az idézetek szükségesek tehát, de a Galata levélben van egy érdekes kérdés, hogy vajon sikeresek-e ezek az idézetek. Vajon Pálnak az eljárása sikert hoz-e? Ez azért kérdés, mivel több szempontból megkérdőjelezhető, hogy Pál sikeresen alkalmazta az idézéseket. Csak néhány példát említek. Egyes verseknek az értelme, például a 10. versnek az értelme 3-10, nagyon, mint fogjuk látni, nem eléggé világos. Utána a 11. és a 12. versek közötti kapcsolat ugyancsak kérdéses, hogy ez a két szentírásból vett rész hogyan kapcsolódik egymáshoz. Vagy a Deuteronómium, a második törvénykönyv 27-26. Versének az idézése, hogy átkozott az, aki a fán lóg, ez mennyire odaillő, hiszen ez az idézet azokra vonatkozott, akik egy bűncselekményt követtek el, és ezzel mintegy Pál azt mondja, hogy Jézus is bűncselekményt követette. Utána, hogy mellőzi az ő témájában a legfontosabb részt, a Teremtés könyvének a 17. fejezetét, ami előírja a körülmetélkedés, hogy erről egyáltalán megfeledkezik. Ezek miatt feltevődik tehát a kérdés, hogy mennyire sikeres Pálnak az eljárása. És ne gondoljuk azt, hogy Pál nem volt tudatában ezeknek a problémáknak, hiszen a római levélben úgy is mondhatnánk, hogy kijavítja a Galatában lévő hibákat, és az egész argumentumot megfordítja. Míg a Galata levélben a pozitívummal kezd Ábrahám áldásával, és utána a negatívummal folytatja, hogy a törvény átok, a római levélben megfordítja az argumentumot, és először azt bizonyítja be, hogy mindannyian rászorulunk a megigazulásra, és azután térre a pozitív példára. Továbbá, a római levélben foglalkozik a Teremtés könyvének a 17. fejezetével, ami egy kulcsfontosságú szakasz. Illetve elkerüli a római levélben azt, hogy a törvényt átoknak mutassa be. Tehát ezekből arra következtethetünk, hangsúlyozom, első pillantásra, hogy nem volt annyira sikeres a Galata levélnek az érvelése az Ószövetség alapján. Azonban nem tekinthetünk úgy a Galata levélre, mint a római levél próbaverziójára. És ha közelebbről megfigyeljük, és ez lesz most a következő feladatunk, akkor azt fogjuk látni, hogy igenis a Galata levélnek van egy elgondolása, egy nagyon jó bizonyítási technikája, csak éppenséggel nem abból a szempontból, ahogy azt a római levélben látjuk, vagy ahogy azt egy korabeli zsidó értelmezésből ki tudnánk hámozni. Nézzük meg most röviden tehát a bizonyítási eljárást. A legfontosabb dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, és azt hiszem ez lesz ennek az előadásnak a fő-fő üzenete, hogy én szerintem a Galata levél 3.6.14-nek a hermeneutikai keretét egészen más adja. Habár a bizonyítandó tézis az a Galata 2.16, hogy az ember nem a törvény cselekedetei által igazul meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által, Pál elkerüli ebben a levélben, ebben a bizonyítási eljárásban a körülmetélkedésre való utalásokat. Miért? Mert tudja, hogy problémás. Miért problémás? Azért, mert láthatjuk a Párbeszéd a zsidó Trifonnal szövegében is, hogy Trifon mit mond? Azt mondja, hogy elolvassuk ezt az idézetet, amit én most csak parafrazálni fogok, hogy ti vallásosnak tartjátok magatokat, de hogy gondoljátok el az életeteket úgy, hogy nem tartjátok meg a körülmetélkedést és a többi törvényt, habár a Teremtés könyve 17-14-ben benne van, nem olvastátok ezt, hogy a lélek, amely a 8. napon nem metélkedik körül, az nemzetségéből, népéből kitaszított lesz. Tehát ezzel a mondattal a Szentírásban azért nagyon nehéz vitatkozni. Éppen ezért Pál egy sokkal okosabb módot választ. Ahelyett, hogy szembe menjen ezzel az állítással, és kezdje bizonygatni, hogy ez nem úgy van, hanem korábban mi volt, hogy a római levélben teszi, ahelyett egy krisztológiai, hermeneutikai, interpretációs, értelmezési keretet választ, és egy tágabb krisztológiai, szoteriológiai összefüggésbe helyezi az egész tézisét. Mivel bizonyítandó ez? Ha megnézzük az egész bizonyításnak az utolsó két versorát, ami a csúcspontja a bizonyításnak, akkor azt látjuk, hogy a középpontban mi áll? Krisztus, a megváltás, ex ego oratio, illetve a pogányok és Ábrahám áldása, de en Christo Jesu, Jézus Krisztusban. Tehát Jézus Krisztus az, ez az a gondolat, a paradoxona a keresztnek, amiből ő bizonyít, és ami az ő bizonyításának a hátterében áll. Na de ezelőtt nézzük röviden át, hogy hogyan is teszi ezt meg. Amit mondtam, van egy pozitív rész, és van egy negatív része a bizonyításnak, és két idézetet használ. Az egyik a Teremtéskönyv 15.6, a másik 12.3, illetve 18.18, majd fogjuk látni, hogy két idézetből terülik össze. És itt a tézise az, amire rávilágít, hogy a hit által a pogányok, a nemzetek is részesei Ábrahám áldásának. Ez tehát a tézise, ezt mutatja be, hogy Ábrahám hitt, ez az ő megigazulására szolgált, számítódott fel, és a hit által ez az ábrahámi áldás a pogányokra is áthagyományozódik. Ez tehát a bizonyítása első része. A második viszont sokkal nehezebb. De azonban ez is nagyon-nagyon fontos, mert ha itt megáll, akkor azt mondhatták volna Pálnak az ellenfelei, jó, igazad van Pál, Ábrahámban el lehet nyerni az áldásokat, de mi akadályoz meg minket abban, hogy megtartsuk a törvényt? Mi a gondod? A törvénnyel. És ezért fontos a második része, ez a negatív rész, ami nagyon nehéz a bizonyítási eljárásban, azonban szükséges, mert Pálnak azt is be kell mutatnia, hogy a törvény képtelen, nem alkalmas a megigazulás elnyerésére. És itt két érvet használ, két szempontból mutatja ezt be. Egy ilyen kiasztikus szerkezete van a bizonyításának. Először is a 10 és a 13. versekben arra utal, hogy a törvény az átkodhoz, vagy pontosabban szólva az átok veszélyét rejti magában. A veszélyt. És ezt a veszélyt, hogy ez aktusba is lép, maga Krisztus halálra jelentette, akit mint a legigazabb a törvény ítél el. Kicsit nehézkes követni, de ez a lényeg a bizonyításnak. Azonban közben, a 11-12-ben, amit mondtam, hogy ez a két versnek az összekapcsolódási pontja nagyon nehéz, egy újabb bravúr hajt végre, bemutatja azt, hogy a törvény és a hit alapjaiban, szisztémájában, úgy is mondhatnánk, rendszerében különbözik. A hit az a megigazulást hozza, nem mondja, hogy a törvény nem hoz megigazulást, hanem azt hangsúlyozza a 12. versben, hogy a törvény az a teljesítésben áll a munkában, a cselekvésben, míg a hit nem. Emiatt a kettő egymástól teljesen különbözik, és ezzel bizonyítja, hogy a kettőnek a rendszere különböző. Így jutunk el a harmadik részre, amikor is szeretném ezeket az idézeteket egy kicsit alaposabban szemügyre venni, és bemutatni azt, hogy Pál milyen változtatásokat hajt végre. Az első esetben, a hatodik versben, igazából a szövegben, ahogy átveszi Pál a Septuagintából nem található változás, csupán Ábrahámnak a neve kerül az episteuszen elé, azonban van egy érdekesség, amire érdemes figyelni. A hit, amiről Pál beszél, nem az a hit, amiről a zsidóság beszél. Ugyanazt a szót használja, de egészen más fogalmat ért ez alatt. Míg a hit a zsidóságban összetartozik a cselekedetekkel, és például ezt láthatjuk a Sirák fia könyvében, vagy a Makkabeusok könyvében, de Filónál is, hogy Ábrahám hite szorosan összekapcsolódik Izsáknak a feláldozásával, illetve a körülmetélkedéssel, Pál egyszerűen arról a hitről beszél, ami válasz Isten ígéreteire, hiszen a Teremtés könyvének az 5. versében, 15-5-ben először van Isten ígérete, és utána következik Ábrahám hite. Tehát a hit az nem cselekvés, ami úgymond kiérdemli Isten ígéreteit, hanem a hit a válasz. Tehát Pál eltolja a hit értelmezését egy egészen más dimenzióba. A második, amire érdemes figyelni, hogy két idézetből tevődik össze a Teremtés könyvének a 12.3 versére utalít, azonban itt pászájháj hülaj kész van, ami azt jelenti, hogy a föld minden törzse. Ő pedig beilleszti a 18-18-ból a föld minden nemzete. De itt a nemzetekről van szó. Általában, ami a zsidóságban, Izajás prófétánál egy megalapozott dolog, hogy a nemzetek és részesei a zsidóság az Ábrahámból nyert áldásoknak, privilégiumoknak. Természetesen a prozelitizmus révén. Azonban Pál itt a tá etnét, a nemzeteket az ő saját kontextusában, összefüggésében úgy használja, mint pogányok, pogány keresztények. És míg a Genezisben általában a nemzetekkel volt az ábrahámi áldás összefüggésbe hozva, a páli kontextusban a pogány keresztényekkel. Végül az utolsó egy percben egy dolgot szeretnék elmondani, hogy itt az idézetek, amiket itt megfigyelünk, fontos kiemelni, hogy a 10 és 13. versek, 11 és 12. vers, mind a kettő tartalmaz egy-egy közös szót, epikatarátosz, illetve cészetei, azonban ezek úgy vannak párhuzamba hozva, hogy egy kicsi változtatás is van. Miért volt fontos ezeknek a párhuzamba hozatala? Azért, mert itt Pál az úgynevezett gezerásává elvet használja, amit úgy fordíthatnánk legegyszerűbben, hogy analógia a zsidó bizonyítási rendszerben, aminek szükségessége az, hogy ugyanaz a terminus szerepeljen. Azonban Pál nem igazán használja úgy, ahogy a zsidóság, hiszen ehhez a szabályhoz az is hozzá tartozott, hogy a kontextus megkeretkezzen, és ritka szavakról kellett, hogy szó legyen, mint például a Leviták könyvéből hozok egy példát, ritka fogalmazás. Itt pedig hétköznapi terminusokat köt össze. Azonban ezáltal bizonyítja be azt, amit az előbb bemutattam. Végül az utolsó dolog, úgymond az összegzés, az a következő. Láthatjuk, hogy Pál követi a zsidó exegézist, a zsidó exegézisnek a technikáit, az írásokra alapszik, azonban az egész exegézise alá van rendelve a Krisztus eseménynek. Az hatja át, az a mozgatórugója. Így azt lehet mondani, hogy a bizonyítás, hogy Sanders szavaitval használjuk, from play to solution, tehát az azt jelenti, a dramatikus szituációból jut el a megoldásra, tehát abból, hogy a törvény átok, és ebből Krisztus megmutatja a solution-t, a megoldást, a kiutat. Azonban a mozgatórugója fordított. A solution a Krisztus esemény van előbb, és Ez alapján értheti meg, hogy szükség van Krisztusra. És a véleményem szerint ez az utolsó gondolat, ez az egész egység, a 3.1.3.14, habár a 6. verstől kezd el Pál foglalkozni a Szentírási résszel, egy egészet képez, és hogy ennek az egésznek, amit bizonyítottam, a mozgatórugója, hogy a Krisztus esemény nem más, hogy a 3.1-esben is a megfeszített Jézus Krisztus példája van a középponton, és annak a végén is. Köszönöm a figyelmet!